zsarolóvírusokról és az ellenük való védekezésről fogunk beszélgetni. Lavati Győző a vendégünk, a Magyar Telekom SOC központ vezetője, valamint Kovács Zoltán, a Cisco Nemzetközi Cyber Security specialistája. Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt, kívánok!
Jó reggelt!
A első fogós kérdés, lehet, hogy ez csak nekem ismeretlen, a minden újszülöttnek.
Mi az az SOC? Ezt szeretné új tudni.
Ezt gondoltam, hogy meg fogjátok kérdezni.
Igen.
Ez a SOC, nem szoktuk kirakni betűnként, ez egy biztonsági műveleti központ, aminek az a dolga, hogy figyeljük a különböző biztonsági eszközökből származó információkat, és ha valahol be kell avatkozni, ezt egyrészt észre kell venni, hogy ott be kell avatkozni, rá kell jönni, hogy mi okozza azt az anomáliát, és ezt meg kell próbálni elhárítani minél gyorsabban.
Jó. Security Operations Center, teked.
Igen, és nem szoktuk.
Igen, az annyi szóviccet lehet vele generálni, hogy ez elképzelhetetlen.
Agasszák a hóhért, most én kaptam
egyet. A biztonsági őrök tudod, ahogy ülnek és nézik a monitorokat, mondjuk egy plázában, na ez az csak a kiber
változata. Igen.
Világos, és nincs olyan nagy zsebben, lámpátok, hanem egész eszközök.
Nem, de nagy monitor, nagy monitor az nálunk is van, jó sok.
Jó. Na, nézzük azt, hogy ezeket a zsarolóvírusokat, illetve először lehet, hogy egy kicsit hátrébről indulva, hogy
mi a legaktívabb,
mire számítsunk.
Hát most talán a zsarolóvírusok azok, amik a legveszélyesebbek egy cég informatikájára. Ugye a zsarolóvírusok azok a vírusok, amik bejönnek a hálózatra, és megpróbálják letitkosítani az ott lévő eszközöket, kvázi ellehetetlenítik a munkát. Az újabb generációs zsarolóvírusok előtte ellopják a cég adatait, ahogy több szinten lehessen zsarolni az áldozatokat. Éppen ezért ezek nyilván elég sikeresek már, mert hogyha nem csak arról van szó, hogy tudod-e holnaptól használni a gépeidet, hanem arról is, hogy a konkurencia az tisztában lesz az összes üzleti titkoddal, az nyilván egy erős nyomás arra, hogy fizess érte. Tehát a zsarolóvírusok vannak most az első helyen. Amivel most még sokat találkozunk, az a business email compromise, tehát az üzleti levelezésnek a kompromitálódása. Ez az a folyamat, amikor a támadó megpróbál beékelődni valamiféle levelezési láncba, és megpróbálja átverni vagy a logisztikát, vagy a pénzügyi csoportot, hogy az ő bankszámlájára egy nagyobb összeget utaljon át.
Igen, ez a megváltozott a bankszámlánk, és akkor mostantól kell ide várjuk az utalásokat, és beépül ugye a rendszerbe. Nagyon frankó, Marika át is vezeti, vagy Tibike, tök mindegy, és onnantól kezdve oda mennek az utalások.
És ráadásul ezek az utalások ugye valódi megtörtént utalások, tehát aki végrehajtja, az a személy nem a támadó, hanem a végrehajtásra felkent személy.
Igen, jó hiszeműen, ugye.
Igen, és egyébként elég jó, komoly trükkös megoldásokat láttunk a tekintetben, hogy hogyan érik ezt el. Tehát ne azt képzeljétek el, hogy jön egy levél a semmiből, hogy most ide utalj, hanem meglévő levelezési partnerrel, meglévő levelezésbe tényleg, ahogy mondtad, beállni. Ennek többfajta technikai megoldását is lehet látni, de a végeredmény az, hogy igazából még büntető jogilag is egy érdekes kategória, hogy most amúgy az, hiába mész egy a bankhoz azzal, hogy te ezt az utalást nem szeretted volna, hiszen te indítottad el.
Meg is kérdezte a rendszer, hogy tényleg? És akkor egyébként persze, a újra nyomott és minden.
Meglepő módon ugye eléggé komoly a kár a éves szinten most már ebből, tehát azért...
De
azért...
akkor itt a jellegéből kiindulva ez nem úgy működik, mint nem tudom, a nigériai levél, ami egy ilyen nagy csövön lő mindenkire, hanem nem, nagyon célzottan, nagyon célzottan.
Hát itt olyan előzetes információgyűjtés történik, ami alapján pontosan tudják, hogy kit kell megtalálni, kinek
és a fiókát kell. Előkészítés.
Még ilyesminek is utána néznek, hogy hánykor kell egy ilyet aktiválni, mert mondjuk a pénzügyi vezető akkor szokta nézni az e-mailjeit, míg a többiek nem. Tehát, hogy ennyire utána mennek ezeknek, ezek nagyon célzott támadások. Ez egy nagy különbség a zsarolóvírusok meg a business email compromise között, hogy a zsarolóvírus az egy ilyen ez relatíve szórt támadás. Tehát egyszerre nagyon sok támadás van. A Zoli hozott is ide valami statisztikát, hogy másodpercenként...
Ja, 19 másodperc, a tavalyi évben 19 másodpercenként indult el egy ransomware támadás, nagyjából világszinten. De hát azért a tempó nem áll meg, tehát ennél
jó, viszont ezek nem annyira célzott támadások, tehát ezeknek a nagy része a sikertelen. Igen, a sörítés puska, nagyon jó példa.
Gyakorlatilag
még a business email compromise az, ahogy az előbb beszéltük, nagyon ki van hegyezve egy-egy cégre, meg egy-egy vezetőre.
De azért ezt érdemes mellé rakni, hogy az, hogy nagyon ki van hegyezve, az nem azt jelenti, hogy nincs nálunk. Például Magyarországon már évek óta tapasztalható, és láttunk is ilyen ügyeket. Tehát ugye már több tekintetben ez elosztott ez a mítosz, hogy a magyar nyelv, meg a kis az ország méretei miatt ugye védve vagyunk. Ez igaz volt sokáig sok mindenre. Már a business email compromise-ra sem igaz. Tehát olyan előkészületekkel történnek időnként magyar cégek jelentem, hogy az adott cég doménye, adott cégnévre bejegyeznek egy .eu-s domént, ami a cég nem jegyezte be egyébként. Tehát ilyen előkészületek is vannak ahhoz, hogy aztán meg tudják tenni ezt. Tehát azon túl, hogy információgyűjtés, és azon túl, hogy célzott, és tehát nagyon komoly erőfeszítések vannak, ez abszolút nem Hollywood, hanem ez a magyar valóság is.
Hát volt mostanában nagyon nagy méretű magyar cég, akit zsaroltak, ilyen 6 milliárd forint ugrott ki az ablakon egy ilyen tranzakció.
És során. Ilyenkor ugye azt mondod az elején, hogy ugye nagyon trükkösen el is viszik az adatot, tehát magukhoz veszik, pont azért, hogy azzal fenyegetőzhessenek, ugye, hogy azt szétosztják mondjuk a versenytársak felé, visszaküldik, vagy valami ilyesmi, hogy ilyenkor már, amikor megtörténik a baj, mit lehet csinálni? Fizetni?
Hát azt szoktuk javasolni, hogy ne. Nyilván vannak olyan esetek, amikor muszáj, mert hogyha a cég holnapi napja függ tőle, akkor nyilván a cégvezetés mérlegelni fogja azt, hogy szabad-e fizetni, vagy nem. Azt szoktuk mondani, hogy nyilván nem érdemes fizetni, vagy nem szabad fizetni, mert semmi garancia nincs arra, hogy a támadó csapat az tényleg odaadja a visszafejtő kulcsot.
Emberekkel nem vagy emberrablókkal nem tárgyalunk.
Hogy az ő fejükkel, tehát igazából azt fogja mondani, hogy visszaadja, de közben értékesíti is. Hát az még plusz egy kis összeg.
Egy rész, másrészt pedig van ez a mindset, igen, hogy nem kellene ugye támogatni magát, vagy motiválni ezt az üzleti modellt, úgymond. Egyébként tárgyalások ezért ennek ellenére szoktak folyni, de ha valaki egy nagy szervezet meg tudja engedni magának idézőjelbe, hogy ugye mindent mentésekből visszaállítson, még akkor is előfordult már, hogy fizetett, mert egyszerűen azt gondolta, hogy az a 24-36 óra, amíg ő helyre tud állni, lábra tud állni, nem engedheti meg magának. A Colonial Pipeline esete ilyen volt, ugye, amikor egy jelentős rész az USA-ban az üzemanyag szállítás leállt, mert hogy ők csinálják azt nagyon sok helyen. Ők úgy döntöttek, hogy fizetnek annak ellenére, hogy vissza tudnának állni, de aztán kiderült, hogy olyan lassú a decrypt folyamat, hogy igazából jobban járnak, hogyha elkezdenek visszaállni, de közben már fizet. Tehát, hogy több szempontot is mérlegelni kell, egy biztos, ha nem muszáj, akkor ne
támogatok. Még ehhez egy pici, hogy volt olyan ügyfelünk, aki fizetett. Van egy szolgáltatásunk, megpróbálunk segíteni a bajba jutottakon. Elég sok esetünk volt sajnos az elmúlt időben, és volt egy ügyfelünk, aki fizetett. Meg is kapta a decrypter kulcsot, el is kezdte dekriptálni. Tény, hogy lassú volt, de nem voltam úgy annyira vészes, viszont ami a rossz hír, az, hogy attól még a támadó kód, meg a backdoor, amiket ez a támadó kód telepített, ezek ott maradnak a rendszerben. Tehát hiába dekriptálod a rendszereidet, ugyanúgy, sőt, még sokkal sérülékenyebb, mint a támadás előtt volt. Sőt, azt vették észre, hogy elkezdték dekriptálni az egyik gépet, miközben a script az még ott futott, és elkezdte letitkosítani a másikat.
Tehát, hogy egyre jobban hangzik, az jól látszik, hogy ezt elkerülni a legjobb.
Igen.
Arra van-e mód? Vagy ilyen kifinomó technikákkal óhatatlan, hogy beleesik.
Ma már szerintem, sőt, most már évek óta nem azt beszéli a szakma, hogy mindent megelőzni. Nagyon fontos persze erre kell törekedni, de inkább azért, vagy paralel módon emellett arra kell készülni, hogy minél korábbi fázisban detektáljunk valamit, ha már történik.
Akkor a csillapítás ugye az a...
Az is egy nagyon fontos része, de az, hogy időben tudjunk lépni, ahhoz az kell, hogy időben észrevegyünk apró jelekből, hogy itt valami történik, és egyébként a szokos kollégák ugye pont az egyik feladatuk ez, hogy időben kiszórják azokat a jeleket, amelyek vagy a támadásnak olyan fázisát tudja detektálni, amikor éppen még előkészület van, tehát még nem is történt akár titkosítás, de már bent vannak. Például ugye sokszor ilyen napokig információfelmérés folyik a támadók részéről is, de ha csak órákig, akkor is már van egy olyan időablak. azt szoktuk mondani, hogy a támadók által a tevékenységre felhasznált idő és a detekciós idő aránya fontos igazából. Mm-hmm. Ha mi egy kicsit gyorsabban detektálunk, mint ahogy ők dolgoznak, akkor igazából az, hogy történt kompromittálás, hogy bejutottak, az úgymond egy elfogadható idézőjelben, tehát kockázat.
Igen.
De igen, arra kell törekedni, hogy megelőzzük, de nem szabad csak a megelőzésben bízni, illetve csak arra alapozni.
Na, akkor azt beszéljük meg, hogy hogy működtök, mert oké, az, hogy a szokos kollégák figyelik a rendszert, és akkor majd szólnak, hogyha gázon, de éjjel-nappal, és mindenhol nem lehettek ott, vagy hogy,
de,
hogy, hogy
ez működik pont, ez? Pont ez a dolga a szoknak. Egyrészt nagyon sok eszköz kell hozzá, tehát vizibilitást kell teremteni a cég hálózatába történt dolgoknak, ezt valahogy olyan formában meg kell tudni mutatni az elemzőknek, hogy tudjanak vele mit kezdeni. Ez azt jelenti, hogy igen, nagyon nagy munka egy ilyet felépíteni, mert hogy minden rendszert, ami izgalmas lehet számunkra, azt ebbe be kell kötni, uh-huh. és meg kell oldani, hogy az abban történt események, azok látszódjanak, sőt értelmezhetőek legyenek egy analiszt számára. Aha. Ez azért nagyon nagy munka. De innentől kezdve már azért könnyű dolgunk van, megvan a vizibilitás, az analisztnak igen, ott kell ülnie 7-24-be, nyilván az analisztot meg kell támogatni minél több automatizmussal, mert azért gyorsan kell reagálni, hogy ezt a Zoli is mondta. Megvan támogatva egy csomó automatizmussal, az analiszt valamit észlel, ha tudja, találkozott már hasonló esettel, akkor megpróbálja ő elhárítani, ha nem találkozott ilyennel, akkor különböző szintek vannak az analisztok között, akkor ő eszkalálja egy magasabb szintre. Uh-huh. És akkor vélhetően előbb-utóbb el fog jutni egy olyan megoldási szintig az eset, aki már ezt le tudja kezelni elég okay. jól.
Az jól látszik, hogy ez egy nagyvállalati játéktér. Mit csinálhat egy 4 fős rádióműsort készítő produkciós kis vállalat?
És inkább amúgy ez a cég méret az, aki veszélyeztetve van a ransomware-kkel szemben. Ez a statisztika sajnos. Ti vagytok sokan.
Azért alapvetően vannak lehetőségek szerintem egy ilyen méretre, és egyrészt nyilván az nagyon fontos, hogy az a 4 fő az folyamatosan, tudatosan álljon a dolgokhoz.
Az ácsot azt meg kell. Az ácsot kezdjük, hogy pókrócozás azzal kezdődik. Legközelebb bejön pókróc, ütjük egy darabig, és utána megkérdezzük, hogy akkor most erre a felszólításra megváltoztatod végre.
Amúgy nagyon fontos, amit a Zoli mond, mert azért még mindmáig a leggyakoribb támadási vektor az e-mailbe beküldött link vagy PDF. Ez a fizetések pont, ez egy PDF
ezért,
vagy XMS.
Ezért, hogyha én nagyon keveset tudnék költeni erre a 4 fős cégnek a biztonságára, akkor ezzel kezdeném, hogy az e-mail. De tényleg, tehát egy e-mail biztonsági megoldásra legalább keresnék. Egyébként milyen érdekes pont a Cisco-nak is van, de most nem feltétlenül erről szeretnék beszélni, hanem tényleg ez nagyon fontos.
Igen.
Sőt, igazából a Security Operations Center is tudjuk nagyon szépen támogatni Cisco megoldásokkal, de most nem is biztos, hogy elég idő lenne erre, hogy ezt átbeszéljük. Szóval e-mail, a tudatosság, e-mail védelem, nyilván a végpont védelem az természetesen alap, azt gondolom az már mindenhol van, az ami ugye a nagy részét azért mégiscsak megfogja a támadásoknak, észre se vesszük, de azért, tehát mint az érettségi, szükséges, de nem elégséges. És emellett azért minimum a multifaktor autentikáció, ami nem egy nagyon komoly történet befektetés szempontjából 4 főre, mondhatni 0 forintból is megoldható, és nagyon fontos. Igen?
Igen, cirka annyi.
Igen, körülbelül, és annak az alkalmazása is, ez nagyon fontos, hogy ha már van, akkor használjuk.
Egy jó jelszókezelő, ugye, hogy ne ugyanazt használjuk mindenhol.
Ezt én kicsit háttérsorolnám, és akkor még amit én nagyon tudok ajánlani, és ez azért mert szoktam menni ajánlani, mert otthoni használatra ingyenes lehet, egyszer már itt is beszéltünk róla, az a DNS alapú védelem, amit egyébként a Cisco fölvásárolt, ez az OpenDNS, de az OpenDNS még mindig egyébként privát, családi használatra ingyenesen tud működni, de egy 4 fős cégnek sem, nem egy horror az üzleti változata sem, aminek az a lényege, hogy ugye minden eszközünk mindenféle internet lekérést azzal indít, hogy akármilyen alkalmazás, nem csak a browser, akár a malware, a támadóknak az eszköze is, vagy a támadók megoldás is, hogy egy domain felé elkezd kommunikálni, beírjuk, hogy facebook.com, ugye visszakapjuk az IP címet, és az IP cím meg a mi gépünk IP címek között elindulok az adatforgalom. Na most, ha nem kapjuk vissza ezt az IP címet, mondjuk amikor egy támadói tevékenységről van szó, mert mondjuk bejutott valami egy e-mailbe, rákattintottunk, el is indult, és ki akar kommunikálni, de nem kapja vissza az IP-címet, akkor megmenekültünk, úgymond rögtön korai fázisban, és ez úgy történik az OpenDNS, illetve a Cisco Umbrella segítségével, hogy van egy óriási adatbázis, ami folyamatosan update-elve van, ami figyeli, hogy milyen domének azok, amelyek érintettek voltak, vagy érintettek lehetnek ilyen támadói infrastruktúrákban. Például lehet, hogy még nem is használják arra, de mondjuk az illető, aki beregisztrálta, az már annak az információi összeköthetőek korábbi kampányokkal, és a többi. Tehát a lényeg, hogy ott nagyon sok doménről tudjuk, hogy rossz, és nagyon sok doménről tudjuk, hogy jó. Ha rossz a domén, támadók használják, akkor nem adjuk vissza az IP-címet, kész, nem történik. Minden eszközünkre működik, hiszen minden eszközünk fogja használni a domén DNS rendszert, és nem kell semmit telepíteni, hiszen ha az otthoni rútereden az egyébként is DNS lekérdezés be van állítva a szolgáltatót felé, átállított erre, ez egy ennyiből pont 4 perc beállítani, rögtön az egész wifi hálózatodra fölcsatlakozott összes eszközöd védve van. Tehát én azt mondom, hogy e-mailre figyeljetek ti 4 fős cégeként, mindenképpen.
És itt jött egy kérdés, bocs, hogy, tehát e-mailre figyeljünk, de jött egy kicsit, hogy miért veszélyes a csatolt PDF?
A PDF, igen, mert hogy a dobba, exébe már régóta.
Azért, mert tőled jött a kérdés, hogy
hallgatótól jött.
Nem csinálok. Úgy általában a csatolmányokra igaz, és a PDF-re is igaz, hogy azért, hogy minél inkább kiszolgáljanak ugye minket, a szoftvergyártók, ezért úgymond aktív tartalmakat is tudunk bele gyömöszölni. Mi mondjuk egy Word dokumentum, vagy Excel-ben megszoktuk szerintem az, hogy makrók vannak, persze. De már azt is megszoktuk, hogyha kívülről jön, nem biztos, hogy engedélyezzük. Remélem, hogy ezt megszoktuk. Na most a PDF-ben is lehetnek aktív tartalmak, legalábbis régebben kifejezetten előfordult, de minimum URL-ek, tehát egy link. Na most egy PDF-ben van egy olyan link, ami oda van írva, hogy akár egy tudományos kutatásra egy link, oda vezető.
Valamelyik forráshoz, igen.
Így van, de amúgy, ha rákattintunk, mégse oda megy, nem egy óriási trükk, már is egy ilyen átlagos felhasználót meg tudtunk vele téveszteni. Hogyha van egy e-mail védelmi rendszerünk, akkor az egyrészt megcsótyálja a PDF-et, mielőtt odaadja, mielőtt én meglátnám, és ez másodpercek, tehát nem vettem észre, hogy késne a dolog. Megnézi, ebben vannak ilyen URL-ek, le is ellenőrzi ezeket, ismerjük ezeket, nem ismerjük. Még azt is megteheti, hogy ha bonyolultabb esetről van szó, hogy felküldi a felhőbe, és nagyon fontos, az e-mail eleve kintről jön, tehát felküldi a felhőbe, és egy virtuál gép elindul, és azon a virtuális gépen egy robot leszimulálja az emberi tevékenységet, megnyitja, kattint, és lehet, hogy ott fog kiderülni, hogy ez gázos ez a történet, és mit lát a felhasználó, csak annyit lát, hogy az jött egy értesítés, hogy egy olyan e-mail kaptál, amit karanténban raktunk, mert szerintünk veszélyes. Uh-huh. És akkor rögtön azért előrébb
és
vagyunk.
És akkor leszaladt ez a procedúra a háttérben.
Így van.
Óriási. Még azt kérdez valaki, mi van, ha nem IP alap, vagy hogy pontosan, hogyha IP alapú a támadás, nem DNS.
Nagyon ritka, nagyon-nagyon ritka, azt gondolom, ma már nem tudom győződni.
Nem is találkoztam vele életemben, vagy nagyon
kevesebb. A támadók is lusták, újrahasznosítanak kódokat, doméneket használnak, infrastruktúrákat úgy költöztetnek, hogy domén alapon, tehát hogy igazából jogos, ez a fajta a védelem nem fog működni, hogyha az ember a Facebook helyett az IP címet írja be. De hozzátenném, hogy volt egy DNS rendszer elleni támadás 2016 őszén, és olyannyira sikeres volt, hogy minden rendszer, Facebook, Skype, Twitter, Spotify, rengeteg minden meghalt, azt hitte a fél USA, hogy most indul az orosz invázió, hiszen hogyan másképp kezdenének, mint úgy, hogy lelövik a netet. Közben minden működött, csak a DNS nem. Okay. Tehát igazából, ha tudta volna valaki a Spotify címét, ha tudta volna valaki a Skype címét, és kézzel beírja.
És milyen sávszélessége lett volna hozzá.
Akkor működött volna, de hát senki nem használja így. Mindenki a DNS-re, az egész életünk az internetre épül szinte, az online életük, az pedig a DNS-re.
Fú, okay. Hát tehát köszönjük.
Legfontosabbak, kedves hallgatók, megelőzés, tudatosság, alapbiztonsági beállítások, folyamatosan ugye résen lenni. A másik pedig az, hogy cipőt a cipőboltból, szakértőhöz kell fordulni.
És ne legyetek szokatlanok.
Ha baj van, akkor meghívjatok, mert egy csomó esetben tudunk
pontosan,
segíteni.
Pontosan, pontosan. Tehát ezért mondtam azt, hogy szakértőkkel érdemes konzultálni minden esetben.
Köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Lavati Győző, a Magyar Telekom szakközpont vezetője, és Kovács Zoltán, a Cisco nemzetközi cybersecurity is.
Ezt a nemzetközit vegyétek már ki, mert akartam mondani.
Nem, akkor is jó hangzik. Nem
nagyon jó hangzik. Jó,
nagyon. Ez egy business email compromise volt, ott bekerült ez a nemzetközi szó. A titulusokban azóta ott
így van. Így van, mi meg fel csak kattinghatjuk, és ez így jön. Na, köszi, sziasztok!